Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 61. Zsoltárunk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 61. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Kiáltásom, halld meg, Isten! Foglalva a helyünket, a 196. dicséretünket keressük ki, a 196. dicséretünknek 4 versét énekeljük, dicséretet mondva annak az Istennek, akit segítségül hívtunk, mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat is mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelmes szívvel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek az úri imádsághoz, a mi atyánkhoz kapcsolódnak, annak magyarázatát képezik.
Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizadalmat, amely a mi imádkozásunknak alapját kell képezze, így tudnélik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, amit tőle hittel kérünk, azt ő mindig, még sokkal inkább megadja nekünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt, ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő mindenhatóságától várjuk minden testi-lelki szükségünk kielégítését.
Isten igéje Mózes 4. könyvének 17. fejezetéből szól hozzánk. Mózes 4. könyvének 17. fejezetéből a 6. versről a 15. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Másnap így zúgolódott Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen. Ti öltétek meg az Úr népét! Amikor összegyűlt a közösség Mózes és Áron ellen, és a kijelentés sátra felé fordultak, hirtelen betakarta azt a felhő, és megjelent az Úr dicsősége. Mózes és Áron odament a kijelentés sátra elé. Az Úr így beszélt Mózeshez. Húzódjatok félre ettől a közösségtől. Hadd semmisítsen meg őket egy pillanat alatt. Ők pedig arcra borultak. Akkor ezt mondta Mózes Áronnak. Fogd a szenes serpenyőt, tégy bele tüzet az oltáról, rakj rá füstölő szert, vidd hamar a közösséghez, és végez engesztelést értük, mert megharagudott az Úr, és elkezdődött a csapás. Fogta azért Áron a szenes serpenyőt, ahogyan Mózes meghagyta, és a gyülekezet közé futott, mert már meg is kezdődött a csapás a népen. Füstölő szert tett rá, és engesztelést végzett a népért. Megállt a holtak és az élők között, és megszűnt a csapás. 14.700-an haltak meg a csapás miatt azokon kívül, akik a Kóra dolga miatt haltak meg. Ekkor visszatért Áron Mózeshez a kijelentés sátrának a bejáratához, és megszűnt a csapás. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, add nékünk azt, hogy valóban gyermeki bizalommal tudjunk eléd állni az imádság alkalmával és idején. Könyörülj meg rajtunk, hogy miközben értjük és tudjuk a te hatalmadat, szentségedet, mégis szent félelemmel, de egyben gyermeki bizalommal jöjjünk eléd. Ezt tesszük meg most is ebben az órában, és arra kérünk téged, mennyei atyánkat, könyörüljél meg rajtunk, és a te áldó kegyelmedbe fogadj be bennünket. Nélküled a mi életünk olyan kiszolgáltatott, olyan üres, olyan vigasztalhatatlan, de tudjuk, hogy mindaz, amire szükségünk van, nálad van elrejtve. És ha nem jövünk hozzád, és te nem hajolsz le hozzánk, akkor a mi életünk üres, vigasztalhatatlan marad, elítélhető, és általad elítélt is. Kérünk ezért, hogy buzdítsd a mi szívünket, és gerjesszél bennünk hitet, hozzád való menekülésre készséget, hadd legyen veled találkozásunk. Köszönjük a Te igédet, amely által jelen vagy, és köszönjük szent lelkedet, aki által a Te szavadat, az igét megeleveníted. És köszönjük, hogy mindezek meggyőznek bennünket arról, hogy Te valóban köztünk vagy. Úrunk, a Te élő igéd, hadd szólaljon meg közöttünk, Isten tiszteletünkön, s hadd legyen előttünk láthatóvá, érthetővé, megbátorítóvá a Te jelenléted, amely megvigasztal, megvidámít, s éltet is bennünket. Könyörüljél meg rajtunk, hogy így jöhessünk, és így kereshessünk most ez órán téged, és egyedül csak is téged. Amen. Folytatva imádságunkat, a 151. dicséretünket énekeljük, a 151. dicséretünk egyetlen versét, amely így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből olvasom. A Korintus beliekhez írt első levél 10. fejezetéből, az első verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink minnyájan a felhő alatt voltak, és minnyájan a tengeren mentek át, és minnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Minnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és minnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálvány imádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy azok közül némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Kedves testvéreim, az 5. vasárnap, amikor Isten igéjének ezzel a szakaszával foglalkozunk, és bátorítalak is benneteket arra, lássátok meg sokszor felületes ige olvasásunkban, mindig csak újabb rész, újabb szakasz, újabb üzenet felé kutatunk, miközben egy-egy szakaszban olyan sokféle üzenet van elrejtve, hogy arról akár öt vasárnap is nyugodtan lehet prédikálnunk, beszélnünk, gondolkoznunk. A korintus beliekhez írt levele az apostolnak, ahogyan itt az utolsó mondatban is felhangzik, egy olyan levél, amely annak a közösségnek szólt, amely magát erősnek, álló közösségnek hitte, gondolta, mégis szükség volt arra, hogy az apostol emlékeztesse őket, vigyázzanak, el ne essenek. Isten népe gyakran esik ebbe a tévhitbe, hogy rajtunk aztán a pokol kapui sem vehetnek erőt. És olyan önbizalom alakulhat ki az egyházban, amelyben szükséges újból és újból felhangzania az apostoli intésnek, aki pedig áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Korintusban, ahogyan ezt többször elmondtuk, a gyülekezet Isten igéje körül összejövő, a sákramentumokkal élő közösség valójában egy olyan közösség volt, amely annak ellenére, hogy világosságot kapott Istentől élet és halál dolgára vonatkozólag, mégis rendkívül nagy erkölcstelenségben élt. És az apostol figyelmeztette őket, hogy a korábbi élet gyakorlatuk, amit hoztak a pogány istentiszteletekről, hiszen mielőtt Jézus Krisztushoz megtértek volna, a pogány világ Isten tiszteleteiben éltek. Szóval az apostol figyelmezteti őket, hogy ezeket a gyakorlatokat nem hozhatják magukkal, mert a Krisztus követésében egy más életre mondtak igent. Ha a hívőnek vallják magukat, nem élhetnek erkölcstelenül. Vigyázzanak, mert az ő túlzott magabiztosságuk, amiből adódóan mindent megengednek maguknak, az könnyen bukáshoz és eleséshez vezethet. És hogy megerősítse az apostol azt, hogy nem csak arról van szó, hogy neki most ez a happy-e, hogy az erkölcsös élet és a hívő élet összefüggenek, hogy ennek vannak határai. Ezért eléjük hozza Isten népének életéből azt a szakaszt, ahol Isten népe a korintusiakhoz hasonlóan elbizakodott, sok mindent megengedett magának, és mindez a vesztükre lett. Azt mondja az apostol utalva az Egyiptomból való kimenekülés utáni zsidó gyülekezet életére, hogy noha az a gyülekezet közös volt abban, hogy Isten dolgaiban mindannyian együtt részesedtek, mégsem ért el közülük mindenki a célba, az ígéret földjére, mert nyilvánvaló bűnök voltak közöttük. Csak röviden jegyzem meg, hogy az apostol azt mondja, Krisztus is velük volt. Éltek a sákramentumokkal, de mégsem érkeztek mindannyian célba. És ez meg kellett, hogy döbbentse a korintusiakat, és meg kell talán, hogy döbbentsen bennünket is, akik hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha Krisztus valahol jelen van, ha élünk a sákramentumokkal, akkor mi üdvözülni fogunk. De látjuk, hogy sem az Ószövetségben, sem az Újszövetségben Krisztus önmagában való jelenléte, vagy az ember sákramentumokkal való élése nem üdvözít senkit. Az apostol azt mondja, vigyázzatok, ti, akik úton vagytok, hogy el ne essetek. Az ördög kísért benneteket, s van a szívnek olyan betegsége, olyan állapota, amely eltéríthet bennünket az eredeti céltól. Öt problémát jelölt az apostol, beszélt a gonosz kívánságokról, a bálványimádásról, a paráznaságról, az Isten kísértésről, És ma így olvassuk a 10. versben, hogy a zúgolódást nevezi meg az apostol. De ne is zúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. A lekcióként fölolvasott ószövetségi ige szakasz az, amely alapján Pál apostol inti a korintusbeli gyülekezetet afelől, hogy a zúgolódás milyen veszedelmes kihívása és kísértése Isten úton lévő népének. Ennek a konkrét történetnek az az előzménye, hogy a Lévi fiai közül fellázadtak hárman, név szerint Kóra, Dátán és Abirám, és hozzájuk csatlakozott még 250 akkori vezető elöljáró, akik nem elégedtek meg az Istentől kapott helyükkel és szolgálatukkal, és a papi szolgálatba akartak lépni. Nem lehetett akárki pap, Isten határozta meg azt, hogy ki az, akiktől a papi szolgálatot elfogadja, és kik azok, akikre ezt bízza. Ennek a három embernek és a hozzájuk csatlakozott 250 vezetőnek a lázadása Mózes és Áron ellen irányult, akik Isten rendjének nem csak a hirdetői voltak ott Izrael vándorló közösségében, hanem egyben az őrei is. Mózes Istenre bízza ennek a lázadásnak a jogosságát, annak megítélését, hogy kiárulhat elé, és egy próbára hívja a lázadókat, és ebben a próbában aztán Isten ítél, és a lázadókat elnyeli a föld, a többieket pedig megemészti az Istentől jövő tűz. Arra gondolhatnánk, hogy Istennek ez a nagyon egyértelmű állásfoglalása ezzel a lázadással szemben elegendő Izrael népe számára, hogy talán ez elég egyértelmű. Azonban a fölolvasott szakasz arról beszél, hogy Izrael népe másnap újra ott zúgolódik Mózes és Áron ellen, és azzal vádolják most már őket, hogy ti öltétek meg az Úr népét. Magyarán, hogy az a veszteség, ami ért bennünket, Kórá, Dátán, Abirám és a 250 vezető személy halála, nos, ez a ti lelketeken szárad. Ti vagytok ennek az okai. Amikor ez a lázadás újra fölhangzik, akkor viszont nincsen próba, mert azt olvassuk, hogy megjelenik hirtelen az Úr dicsősége, és azonnal elkezdődik az Isten csapása, a büntetés. Összesen 14.700 fő hal meg végül, amikor az Áron által bemutatott engesztelő áldozatra abba marad Isten csapása. Mi volt tehát itt a súlyos büntetést kiváltó ok, ami miatt igen sokan elhullottak, és ahogy erről az apostol később beszél, nem érkeztek célba. Az apostol azt mondja, hogy a zúgolódás volt ennek a csapásnak, az ő célba nem érkezésüknek az oka. Ezt a bűnt jelöli meg az apostol, a szívnek erről a problémájáról beszél, a korintusbeli gyülekezet számára is, és szól ez az ige most nekünk is, akik Isten úton lévő közössége vagyunk, és akik úgy gondolom szeretnénk mindannyian célba érni, de még a célhoz elérkezünk, az ördög sokféle kísértéssel, kihívással áll utunkba, hogy megakadályozza azt, hogy célba érjünk. És testvérek, ahogyan látjuk is, ha valaki ezekben a kísértésekben nem éber, akkor könnyen lehet olyan emberi ma is, hogy Isten népe között élve mégsem érkezik célba. Mégsem lesz övé az örök élet, mégsem lesz övé a menny. Ezért is kell nekünk nagy-nagy figyelemmel és őszinte szívvel odafigyelnünk arra, amit Isten igéje tanít. Mi ez a zúgolódás? Ha meg akarjuk fogni a történésen túl egy kicsit, ami ott az Ószövetségben konkrétan megtörtént, mit látunk emögött a bűn mögött? Testvérek, a zúgolódás tulajdonképpen nem más Isten népe között, mint az Istentől elrendelt rend, és egyben az abban kijelölt személyes hely és helyzet megkérdőjelezése, el nem fogadása, és mindazok ellen való személyes támadás, akik Isten rendjének őrei, megfelelősei. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt lássuk, és meg is értsük azt, ami ott történt. Isten reakciója azért olyan, amilyen, mert hogy az ő általa elrendelt rend ellen történik itt lázadás. Azt kérdőjelezik meg, és mindazokat, akik ehhez a rendhez ragaszkodnak. Mondhatná valaki, hogy nem lehetett ezeknek a zsidóknak ott véleményük. Mondhatná valaki, hogy a Korintusban élő keresztény gyülekezetnek nem lehetett véleménye. Demokráciában éltek és élünk, nem de? Hát nem az volna helyes, hogy úgy legyen, ahogy a többség akarja? Ahogy a többség jónak látja? Testvérek, a vándorló Izrael életében, abban az időben, ott a pusztában teokrácia volt az a rend, amelyben ez a nép élt. Ami azt jelenti, a teokrácia azt jelenti, hogy Isten szab meg minden rendet. Az általános ismeretekkel bíró, Biblia olvasó ember mindjárt azt gondolja erre, hogy persze, Isten szabta meg az Isten tiszteletet. Ő rendelte el, hogy hogyan épüljön meg a szent sátor, kik lehetnek papok, hogyan kell az áldozatokat bemutatni. De a teokrácia többennél. Mert akik mélyebben elmerülnek Mózes könyveinek az olvasásában, számtalan olyan isteni rendelésre bukkannak, nem olyan nagyon nehéz, csak át szoktuk őket ugrani, amelyeket Isten elrendel a társadalmi együttélésre vonatkozóan is. Tehát a teokrácia nem csak azt jelenti, hogy Isten elrendeli, hogy hogyan kell őt tisztelni, hanem azt is jelenti, hogy Isten rendet ad, ma így mondanánk, a társadalmi polgári életre nézve is, amelyben el kell járni. Ha Mózes második könyvétől, a kivonulás történeteitől elkezdjük forgatni a Bibliánkat, és megnézzük Mózes könyveit, akkor nagyon gyakran fogunk ilyen részekbe beleszaladni, ahol Isten erről beszél. Hogy nézzen ki az ő népének a társadalmi polgári élete? És aztán azt is látjuk, hogy a teokrácia még egy harmadik dolgot is jelent. Isten nem csak Isten tiszteletnek ad rendet, nem csak társadalomnak ad rendet, hanem azt is jelenti, hogy ő maga választ ki az ő rendjébe olyan személyeket, akik ezt a rendet föntartják, őrködik, vigyázzák, továbbadják. A teokráciában Isten dönt. Isten döntött Mózes felől, Isten döntött Áron felől, Isten döntött a többi személy felől is, akik ezt a rendet, az isteni rendet ott a zsidók között képviselték. Ez azt jelenti, hogy a teokráciában Isten áll mindenek felett, azaz Isten áll minden dolognak az élén is. De ez nem csak az irányításra értendő, hanem arra is, hogy Isten mint első kontrollálja is azt, hogy mindaz, amit ő elrendelt, megtörténik-e. Úgy történik-e meg, ahogyan ő azt szeretné. Ebben a népben teokrácia volt. Miért, testvérek? Azért, mert ez a nép az Isten népe volt. Ez a nép nem csak úgy kikelt a földből, aztán hirtelen naggyá lett, ahogyan ezt gyakran elfelejtették, és elfelejtik ma is, hanem ennek a népnek a létezése Isten döntése volt. Amikor Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy nagy néppé teszlek téged, akkor ez Isten döntése volt, nem volt még zsidóság sehol, Ábrahám se volt zsidó, a szó legszorosabb értelmében, de az Isten így döntött. És ez a nép innentől kezdve az ő népe volt. Ő tette azzá őket, akikké lettek. És Isten számtalanszor bebizonyította az ószövetségi történelem kapcsán is azt, hogy addig volt életük a földön, amíg ezt a tényt nem felejtették el. Hogy mi Isten akaratából vagyunk azok, akik vagyunk, tehát nekünk Istent tisztelnünk kell. Akik lázadni kezdtek ott Mózes és Áron ellen, megértjük most már jobban, tulajdonképpen Isten ellen nyújtottak be petíciót. Nem tetszett nekik Isten rendje és Isten személyekre lebontott döntése. A rend és az abban elfoglalt helyük megkérdőjeleződött, és ez nem más, mint az Isten ellen való támadásuk. Testvérek, ha hogy ezt körbe járjuk, akkor beugrik nekünk a Biblia egyik első története, a paradicsomban történt bűn esetről, ami szinte tökéletes másolata ennek a mostani eseménynek, vagy aminek ez a pusztában történt esemény a másolata. Megjelenik a kígyó, a lázadó, aki lázít, és arról beszél az embernek, Évának, hogy nem jó az Isten rendje, a helyetek sem megfelelő a teremtésben, mert Isten korlátozott benneteket. Nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. És aztán mit csinál a lázító? Megkérdőjelezi magának, Istennek is a személyét, a hatalmát, az összes tulajdonságát, amikor azt mondja Évának, dehogy haltok meg, nem fog az Isten megölni benneteket. Nem olyan az Isten. Testvérek, a lázítás és a lázadás az ördög jellemzője és az ördög módszere, amellyel szüntelenül a bűneset óta lázadásban tartja az ember világot. Ha a történelmet keresztény szemmel akarjuk értelmezni, és megfogalmazni, hogy mi a történelem, akkor mondhatjuk azt is, hogy a történelem a lázadások folyamatos sora Isten rendje ellen, Isten személye ellen. Mindig új és új formában. Újra és újra valami új előjövetele, ami nem az, aminek lennie kellene. És most azt mondja Pál apostol a korintusiaknak, hogy ez a lázító, az ördög, Isten népét is kísérti. Ugyanazzal kísért, amivel rabságban tartja ezt a világot, hogy tudnék lázít az Isten rendje, és az azt képviselő kiválasztottak ellen. Isten népének mindenkori tragédiája az, amikor a teokrácia helyett mindenféle egyéb rendszerekben kezd el gondolkozni és élni. Isten népének, a mindenkori egyháznak óriási tragédiája, amikor demokratikus alapokon kezd el szerveződni. Ami azt jelenti ebben a mai világban, hiszen itt a demokrácia az, ami hozzánk legközelebb áll, hogy a többségi véleménynek ad igazat és teret, még akkor is, hogyha az szembe megy Isten akaratával és kijelentésével. De az egyházat olykor megkísérti az ördög a másik véglettel is, amikor nem az történik, amikor a többség akar, és a többség jónak lát, hanem éppen az ellenkezője, amikor egyfajta diktatórikus rend van, ahol egy személy dönt mindenfelől, és utána attól függ minden Isten népe az egyház sorai között. Testvérek, a teokrácia megtámadása, megkérdőjelezése, az az Isten végső és egyben tökéletes akaratának a kétségbe vonása mindig bűn. Nem csak a hitetlen világban, hanem Isten gyülekezetének a világában is. Nagyon súlyos bűn, ahogy ezt látjuk, és Isten ítéletét vonja maga után. Miért nem lehet az egyházban demokrácia? Miért nem lehet követni azokat a trendeket, amelyek körülöttünk a világban vannak? Azért, testvérek, mert nem csak a zsidó nép volt az Istené, hanem nekünk, reformátusoknak különösképpen is tudnunk kell, hogy az egyház Istené, amiben élünk. Az az Istené, testvérek. Olvasni szoktuk a Heidelbergi KT-t, és ennek a hitvallásnak az 54. kérdésében és feleletében el is hangzik ez a fontos kérdés, hogy tulajdonképpen mi is az egyház, és hogy mit is gondoljunk mi a keresztjén anyaszent egyházról. És ahogy mondtam, ha valakiknek, nekünk tudnunk kell, hogy mit gondoljunk erről, hiszen mit olvasunk itt? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és ígéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ha valakik, mi valljuk, testvérek, hogy az egyház, a keresztjén egyház, Jézus Krisztus tulajdona. És tudjuk, hogy ide Isten gyűjti az ő választottait, ígéje és szent lelke által, és ebben a közösségben az övéit oltalmazza, megőrzi és védi. Amikor a keresztjén egyház a teokráciát, az Isten tekintélyét elvetve lázad Isten ellen, akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy elégedetlenek vagyunk Istennel, a tőle elrendelt, megkapott helyünkkel, és hogy nem akarjuk betölteni azt, amire ő elhívott, és amire ő elküldött bennünket ebben a világban. Itt érthetjük meg, testvérek, nem csak az ószövetségi, hanem az újszövetségi, és egyben a mai napig is aktualitását nem vesztett egyház fegyelem lényegét. Mi ugyan nem szoktunk ma már egyház fegyelemről beszélni sajnos, de látjuk, hogy Isten fegyelmezte az egyházat az Ószövetségben. Fegyelmezte az egyházat az Új Szövetségben Pál apostol által, és most bennünket is fegyelmez, mire irányul Isten egyház fegyelme. Arra, testvérek, hogy az ő rendjét fenntartsuk. Az egyház fegyelem gyakorlásának nem az a lényege, hogy embereket froclizunk a bűneik miatt, hanem az, hogy ragaszkodunk Isten rendjéhez és annak a fenntartásához. Az egyház fegyelem azt jelenti, hogy fegyelmezzük azokat, akik Isten rendjét semmibe veszik. Ezt teszi Pál is, amikor emlékezteti a korintusiakat, és azt mondja nekik, vigyázzatok, akik álltok, akik úgy gondoljátok, hogy a ti életetekben minden rendben van, de az erkölcsi életetekkel azt bizonyítjátok, hogy valójában az Isten törvényét semmibe veszitek, vigyázzatok, hogy akik álltok, el ne essetek. Mert lássátok csak, sokan voltak, akik úgy gondolták, nekik igazuk van. Amit ők képviselnek, az az igazság, és mi lett a sorsuk? Az Isten elítélte és megítélte őket. Elvesztek útközben, és nem érkeztek el a célba. Testvérek, úton lévő emberek vagyunk, úton lévő közösség vagyunk. És az Istennek az a terve és akarata, meggyőződése mindannyiunkkal, hogy vezessen bennünket egészen a célig. Egészen a célig. Olyan jó lenne, ha megértenénk azt, hogy nem juthatunk máshogyan el a célig, a mennyországig, csak úgy, hogyha Isten rendjét tiszteletben tartjuk. Csak úgy, hogyha Istennek igazat adunk, és az ördög mindent megtesz azért, hogy ez a mi életünkben ne menjen végbe. Megkérdőjelezi Isten rendjét, annak a rendnek a jóságát, a jogosságát. Megkérdőjelezi benned azt, hogy te ebben a rendben jó helyen vagy-e? Mi ebben a te dolgod? Hányszor lépünk hátra, és mondjuk azt, ez nem a mi dolgunk, csinálja ezt más. De biztos vagy benne, hogy nem a te dolgod, testvér? Biztos vagy benne, hogy az Isten nem ott akar téged látni? Hogy nem valami álszerénység van csak benned, amikor te hátralépsz, azt mondod, ó, van, aki jobban tudja ezt nálam csinálni. Nagyon szépnek tűnik, de ha nem állsz oda, ahova Isten téged rendelt, ezzel ugyanúgy lázadsz Isten rendje ellen. Ebben a közösségben, az egyházban mindenkinek van dolga, mindenkinek van szolgálata. Itt senki nem mondhatja azt, hogy csak úgy itt vagyok. Mert Isten ügyét ebben a világban az ő népe képviseli. Ahogy elmondja ezt az ószövetségi népéről is, hogy jelül vagytok ebben a világban. Annak jeléül, hogy ki vagyok én. Úgy Isten népe, az egyház, a keresztény egyház ma is jelül van ebben a világban. Te és én is. Hogy ez a világ lássa azt, hogy kicsoda az Isten. Olyan fontos volna, hogy átgondoljuk, testvérek, azt, hogy miről beszél a mi életünk. Mit látnak a mi életünkkel, az egyéni, meg a közösségi életünkkel kapcsolatosan is az emberek? Mit látnak azok a kereszténységről, akik ma Európára néznek, ahol a kereszténység a legerősebb volt egy bizonyos időben? Mit látnak? Látják az Istent? Vagy csak látnak valamit, amiről azt gondolják, hogy az Isten, de valójában nem az? Nem esett ma a kereszténység abba a bűnbe, hogy demokratikusan akarjuk szervezni az életünket? Nem kísért meg bennünket, testvérek? Hogy majd szavazzuk meg, hogy mi legyen az, amit az Isten fogadjon el, mert mi ezt akarjuk. Az Isten meg bólincson rá. Lássa meg, mi sokan vagyunk, ő meg csak egyedül. Isten népének újra és újra át kell gondolnia, mérlegelnie, vizsgálnia a saját életét, hogy az, amit mi csinálunk, az, amit az egyház képvisel, az Istenről szól-e még, vagy rólunk szól emberekről, az az Isten akaratáról szól, vagy arról, amit mi akarunk, testvérek. És ebben lássuk meg azt, hogy Isten, azt gondolom, ezekben a mostani időkben világosan mutatja azt nekünk itt Európában, hogy az ő egyházának az élete már régen nem arról szól, hogy mit akar az Isten. Hogy mi van az Isten dicsőségére. Ennek a közösségnek az élete már régestelen régen az emberről szól, és nem Istenről. És arról szól, hogy mit akarunk mi, hogy mit tartunk kényelmesnek, hogy mit tartunk jónak. Ezért adja el a lelkét ez a közösség, a kereszténység mindenféle olyan dologra, amit az Isten utál. Amit az Isten utál. A keresztények teret adnak a homoszexualitásnak, a tisztátalan életnek, nem becsülik a házasságot, elvetetik a gyerekeiket. Soroljuk még? Csalják az adót, nem tesznek eleget az állampolgári kötelességeiknek, nem fogadják el az Istentől rendelt vezetőiket. Lehet még sorolni, testvérek, hogy arról ne is beszéljünk, hogy az Isten tiszteletek hogyan néznek ki. Mi koncerteket csinálunk az Isten tiszteletekből, meg sokféle más dolgot, amiről úgy gondoljuk, hogy nekünk jó, az Isten meg bólincson rá. Nem sokkal szükségesebb volna-e alázattal visszafordulni a kijelentéshez, és megvizsgálni azt, hogy mit akar az Isten. Nem fog mindenki célba érni, aki úgy gondolja, hogy itt vagyunk, létezünk. Isten népe se fog célba érni, ha csak ennyiben áll az identitás, hogy mi itt vagyunk. A zsidók egy bizonyos időben azt mondták, hiába itt a nagyhatalma körülöttünk, Asszíria, Babilon, Egyiptom, az új temploma itt áll Jeruzsálembe. Nem lehet itt semmi baj. Aztán Isten megmutatta nekik, amikor azt mondta, hogy megutáltalak benneteket, és még a szent helyet is elvetem a színem elől, amiről pedig én rendeltem el, hogy itt legyen. És keserűen kellett a zsidóságnak megtapasztalnia azt, hogy elmentek fogságba, elmentek Babilonba, hogy az Isten ítélete lesújtott rájuk. Testvérek, ne gondoljuk azt, hogy Európa 2000 éves története, a templomaink, a bennük lévő közösségek majd megtartják a kereszténységet. Hogy majd mégiscsak van nekünk jövőnk. És végig a mi jövőnk, az egyház jövője, a kereszténység jövője, ugyanaz, mint a múltja, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Mert ezt valljuk, itt olvastam a Heidelbergi KT-ban, mi reformátusok legalább ezzel legyünk tisztában, és írjuk be a szívünkbe, hogy az egyház Istené fia által gyűjti össze ezt a népet, igéjét és szent lelkét használva. Ne áltassuk magunkat, ha ez a Krisztushoz nincs közünk, ha neki nem tudunk igazat adni, ha ő előtte nem hajlunk meg, testvérek, akkor csak egy olyan közösség vagyunk, amely azt gondolja, hogy áll, de el fog esni. De el fog esni és bukni. Ezért ragaszkodjunk Isten igéjéhez, nem csak úgy, hogy ez legyen hirdetve, hanem sokkal inkább úgy, hogy mi magunk ismerjük meg Isten akaratát, és törekedjünk az Istennek való engedelmességre. Mert az Istennek való engedelmesség nem megy parancsszóra, testvérek. Az igaz egyház nem attól igaz egyház, hogy van egy olyan lelkész, aki ráparancsol mindenkire, és aztán hisznek. Az igaz egyház attól igaz egyház, hogy olyan emberek vannak együtt, akik szeretik az Urat, és engedelmeskednek Istennek. És engedelmeskednek neki. Ettől lesz közösség ez a közösség, hogy mi mindannyian ugyan arról döntünk az életünkbe. Hogy tudnélik igazat adunk Istennek, hiszünk Jézus Krisztusban, és odaszánjuk az életünket neki. Nem közösségileg, hanem személyesen. És ezt megtesszük, így fogunk közösséget találni egymással. Parancsszóra nincs hit, és parancsszóra nincs egyház sem. Az, hogy te ebben a közösségben ki vagy, hogy te személyesen célba fogsz-e érni, vagy sem, az azon múlik, hogy te hallgatsz-e és engedsz-e Jézus Krisztus szavának. Ő meghívott ide, hogy halljad az ő szavát, hogy megízleltesse veled az ő rendjét, de van felelősséged. Ez a személyes felelősség pedig abban, hogy igazat adsz-e neki. Testvérek, Isten népének olykor át kell szerveznie az életét, olykor életmódot kell váltania, amikor fölismerjük azt, hogy az életünkben a dolgok nem Jézus Krisztusról szólnak, és nem az ő rendjéről szólnak. Hívlak és bátorítalak benneteket arra, hogy tegyük ezt meg. Tegyük ezt meg a saját életünkbe, és bátorítsuk egymást is arra, hogy Isten rendje ellen lázadóknak ne találtassunk. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mert például lettek ezek a mi számunkra, hogy hozzájuk hasonlóan el ne essünk. Az Úr vezessen bennünket is az elkövetkezendő napokban is az igaz cél felé. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 199. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 199. számú dicséretünk első és második versét. Adjunk hálákat az Atya Istennek. Testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük a te jóságodat, mennyei édesatyánk, aki meghallgatod a mi könyörgésünket és javunkra cselekszel minden időben. Így köszönjük meg a te igédet is, amellyel most is keresel bennünket, és indítasz arra, hogy vizsgáljuk meg a mi életünket, viselkedésünket, szavainkat, gondolatainkat, Bocsáss meg nekünk sokféle lázadásunkat, amellyel ellened lázadunk. Titkon vagy nyíltan engedetlenkedünk mindaznak, amit te elrendeltél, ami tőled jövő. Köszönjük mégis szeretettel a te intésedet, amellyel arra bátorítasz bennünket, hogy adjunk csak neked igazat, mert neked gondod van a tieidre és a téged félőkre. Dicsőítünk téged ezért, hogy te célba vezeted a tieidet, akkor is, hogyha a világ nem ad nekik igazat, akkor is, ha a világ szerint ők céltévesztett emberek. Köszönjük, hogy mégis tudhatjuk, hogy te nem csak megteremtetted ezt a világot, nem csak igazgatod, hanem gondot is viselsz a te népedre, a te nyájadra. Így köszönjük meg azt a szeretetet és kegyelmet, amelyet gyakorolsz rajtunk is, és igéd által pásztorolsz bennünket. Azt a szeretetet, amellyel eligazítasz bennünket életünk kihívásai és kísértései között. Dicsőítünk téged azért, mert sok-sok engedetlenségünk ellenére mégis kegyelmes vagy most is hozzánk. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk hálátlanok a te megnyújtott és meghosszabbított kegyelmeddel szemben, hanem hosszú tűrésedet vegyük komolyan, és segíts bennünket, hogy oda szánhassuk magunkat egészen te neked. Óvjál meg itt bennünket ebben a közösségben is, mindattól, amit te útálsz. El ne fogadjuk és teret ne adjunk az életünkben semminek, amit te gyűlölsz. De így kérünk a mi egyházunkért, a keresztjén egyházért szerte ezen a világon, ezért a megromlott és lázadó közösségért. Úrunk, te vagy az, aki meg tudsz bennünket újítani. De tudjuk, hogy sokszor ezt büntetés által teszed. Segíts, Urunk, hogy mielőtt büntetnél, készek legyünk neked igazat adni. Kérünk téged így Európáért, nemzeteknek az ébredéséért, hozzád való téréséért, Urunk, hogy miközben megráznak bennünket tragédiák, szomorúságok, jusson eszünkbe az, hogy mindennek oka abban van, hogy elfordultunk tőled, hogy nem adunk neked igazat. Kérünk most téged különösen is azokért, akik ártatlanul szenvednek, gyászolnak, szomorkodnak. Emlékezzél meg róluk, és ha valakikben bennük még inkább, gyújtsad föl a te személyedre és igazságaidra való szomjúságot. Kérünk téged mindazokért, akik megnyilatkoznak, mindazokért, akik döntéseket hozhatnak, mert tőled van erre hatalmuk, könyörüljél meg rajtuk, és hozd ki őket sokféle téves gondolatukból, hogy általad és benned meglássák és fölismerjék a követendő utat. Urunk, őrizzél meg bennünket is, családjainkat, szeretteinket, mindenféle külső támadástól, de ugyanakkor segíts is meg bennünket, hogy amikor te érted, ér bennünket megvetés, megalázás, akkor ezt hadd tudjuk mégis örömmel és türelemmel hordozni és viselni, tudván, hogy ez a te ügyednek dicsőségére lesz, nekünk pedig javunkra. Így légy és maradj velünk, és őrizd meg bennünket, adj békét a mi otthonainkba és a mi hazánkba. Amen.